Kettő krónikák könyvéhez lapozzatok, hogyha van nálatok Biblia. No, hát a 27. fejezettől folytatjuk. Lassan véget ér ez a könyv. Ez a krónikák könyve ugye két részre van vágva, egy krónikák, kettő krónikák. Szinte ugyanezeket a történeteket, szinte, nem pontosan, megtaláljuk egy másik helyén is az igében, a királyok könyvében. A kettő Sámuel, vagy az egy királyok könyve szól ezekről a történetekről, és illetve a kettő királyok is, és az ember fölteszi a kérdést, hogy miért van kétszer a Bibliában. A királyok könyve az sokkal inkább egy történelmi beszámoló, mint ez. Az elmondja a sorban a júdai és az izraeli királyokat. Ugye ez az az időszak, amikor Izrael két részre szakad, van egy északi és egy déli királyság. És a királyok könyve így felváltva, mint ha kapcsolgatna két csatorna között, vagy ilyen kép a képben adást látnánk, zajlik egyszer látva az izraeli királyokat, látva a júdai királyokat. Egészen tart a fogságba vitelik. A krónikák könyve az nem ebben az időben íródott, bár ezeket a történeteket idézi fel. Az egy másik hallgatóságnak íródott, annak a csoportnak, akik visszatértek a fogságból. Ez az első királyok és a kettő királyok úgy zárul le, hogy Júdát, először Izraelt, majd később Júdát fogságba viszik 70 évre. És ez a csoport lesz, aki visszatér az ígéret földjére, amit Isten nekik akar adni, és akkor íródik ez a krónikák könyve, azzal a célzattal, hogy ehhez a csoporthoz szóljon, és hogy tanuljanak a múltból, tanuljanak abból a történelemből, ami mögöttük áll. Ezért a krónikák könyve máshogy szűri meg a történeteket, más részleteket látunk. Kevesebbet foglalkozik Izraellel, az északi királysággal, és sokkal inkább foglalkozik Júdával, a déli királysággal. Itt épp csak említéseket kapunk az északiakról, sokkal jobban több részletet látunk a déliekről. Ma megnézünk egy újabb királyt, Jottámot, a 27. fejezet róla szól. Ő a következő király Júda trónján. És így olvassuk az első verstől. 25 éves volt Jottám, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jerusá volt, Cádók lánya. Azt tette, amit helyesnek lát az úr, egészen úgy tette, hogy a napja Uzziá. Csak hogy ő nem ment be az úr templomába. A nép azonban továbbra is romlott volt. Jottám uralkodása követi a saját apját a trónon, aki Uzziá volt. Emlékeztek, a múlt alkalommal beszéltünk róla. Ez a Jottám 25 éves volt, amikor trónra került, és 16 évig uralkodott, és elég kevés dolgot fogunk róla hallani. Ugye az igen nem sok dolgot említ róla, azt látjuk, hogy nagyon fiatalon kezd el uralkodni, és viszonylag fiatalon fog meghalni. Az okát nem tudjuk majd pontosan, hogy mi történt vele, de azt tudjuk róla, hogy azt tette, amit helyesnek lát az úr. Ez mindig egy fontos jellemzés, így kezdi a királyok bemutatását a krónikák könyve, és hogy elmondja, hogy most egy jó király volt, vagy egy rossz király volt. És amikor ezt olvassuk, hogy azt tette, amit helyesnek lát az úr, hogy el tudjuk helyezni ezen a spektrumon, ő egy jó király volt. És Izraelben, a Júdában ekkor jó királyok követik egymást. Uzziá is egy egész jó király volt, csak emlékeztek, ő bement a templomba azzal, hogy áldozatot mutasson be, hogy füstáldozat, vagy illatáldozatot mutasson be, és így az élete végén elrontotta. Neki ezt nem szabadott volna tennie. És ezért mondja itt az ige, hogy az ő fia, Jottám, ő nem ment be így a templomba. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem jelent meg Isten előtt, hanem ő nem próbálta ezt a papi szolgálatot magára vállalni, ami egy király számára tiltott dolog volt. Azt tette, amit helyesnek lát az úr, egészen úgy, mint az apja. Érdekes dolog ez, mert a királyok könyvében és a krónikák könyvében is látunk egy mintát. Nagyon sokszor a fiak követték azt a példát, amit láttak az apjukban. Tehát, hogyha az apa egy jó király volt, akkor nagyon sokszor a lefektetett alapokon követte a fia is ezt a mintát. Persze ez nem mindig volt így. Volt, hogy egy nagyon jó királynak egy szörnyű gyermeke lett, aki Istentől elfordulva uralkodott. És ez történt, hogy ez pont fordítva volt, hogy egy szörnyű királynak született egy olyan fia, aki Isten útján akart járni. De mégis általában azt látjuk, hogy a példát követik. És ez jó emlékeztető azoknak, akik szülők, nekem is, hogy különösen apáknak, hogy a mi általunk lefektetett példa nagyon erőteljes hatással van a gyermekeinkre. Ha én szeretnék rájuk hatni, akkor elsősorban nem a szavaimmal tudom tenni, hanem a saját életem példájával. Ez egy nagyon erőteljes befolyás a gyermekekre. Ez a fiú is követte az apja példáját, de nem ment be a templomba. Nagy kegyelem az egyébként, amikor tudunk tanulni mások hibájából. Egyébként minden gyermek úgy indul neki az életnek, hogy így emlékszik a szüleire, hogy itt hogy nevelték, és azt mondja magában, hogy én na, ezt meg ezt nem akarom elrontani. Amit a szüleim elrontottak, és bár így működne mindig, ez nem biztos, hogy így működik, de nagy kegyelem az, amikor mások hibájából tudunk tanulni. És azt mondja az ige az 1 Korintus 10-ben, hogy azok a történetek, és konkrétan kiemeli a pusztai vándorlás történeteit, amikor Izrael a pusztában vándorolt, hogy ezek a történetek azért irattak meg, hogy okuljunk belőle. Mennyire jó úgy tanulni mások hibájából, hogy mi azt már nem követjük el. Hát ha mindent így tanulnánk, az zseniális lenne, de sajnos nem így működik. Van, amit a saját bőrünkön kell megtanulnunk, ami fájdalmasabb lecke, de végre talán megtanuljuk. Ez a fiú megtanulta, hogy ne menjen be a templomba, mint az apja tette. De azt mondja itt az ige róla, hogy a nép továbbra is romlott volt. Nem Jottám idejében fordult el Júda Istentől, hanem már az apja Uzziá idejében. Mindkét király alatt egy gazdasági jólét volt Júdában. Jól mentek a dolgok, katonai sikereket arattak, anyagi jólét volt, és ez a nép szíve kezdett Istentől elfordulni. És ebben az időben profétál Hozseás, meg Ámosz, ha kíváncsi, hogy olvasd el ezeket a könyveket, hát nem éppen rózsás képet festenek Isten népéről ebben az időben. 3. vers. Ő építette meg az Úr háza felső kapuját, sokat építette a várhegy kőfalán is. Júda hegyvidékén városokat épített ki, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat épített. Harcolt az Amónia királya ellen, és le is győzte. Az Amóniak abban az esztendőben 100 talentum ezüstöt, 10,000 kor búzát és 10,000 kor árpát fizettek neki. Ugyanennyit küldtek neki az Amóniak a második és a harmadik évben is. És hatalmassá lett Jottám, mert álhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt. Azt olvassuk ennek az embernek az életéről, hogy hát sok építkezést vitt véghez. Ő építette meg a templomnak a felső kapuját. Amikor a júdai királyokról olvasunk, akkor ez mindig egy jó jel arról, hogy ők hogy állnak Istennel, hogy mit kezdtek Isten házával. Volt olyan király, aki bezáratta az úrházának kapuit, és nem foglalkozott azzal, hogy hogyan áll Isten imádata. Más királyok meg nagyon a szívükön viselték az úrházát, és ez mindig visszajelezte, hogy milyen kapcsolatban voltak Istennel. Ez a király megépít egy átjárót, a templom északi oldalán épít egy falat, egy kaput, ami átjárót jelent a palota, a király palota és az úrháza között. Gyakorlatilag épít egy közvetlen kapcsolatot az ő lakhelye, az király palota és az úrháza között. És milyen érdekes ez, hogy gyakorlatilag lehetővé tette az, hogy ő egy napi kapcsolatban legyen, egy napi kapcsolatot ápoljon Isten házával. És gondolja az ember, ezt nem mondja itt az ige, de én el tudom képzelni, hogy ez a király minden nap elment a templomba. Minden nap oda borult Isten elé. Úgy vezette az országot, hogy szüksége volt rá, és tudta, hogy oda kell mennie Isten elé, és imádkozott, és kereste Istennek az arcát. És azt mondja róla itt az ige, hogy hatalmassá lett Jorám, mert, és nézzétek, itt ezért gondolom, hogy így történt, mert álhatatosan Istenének az Úrnak az útján járt. Újra és újra a szívével kereste Istent álhatatosan. Az ő apja Uzziá így rosszul próbálta megélni ezt a kapcsolatot, emlékeztek, bement a templomba. Ő viszont jól teszi, és Isten egyből föl is emeli őt. Hatalmassá lett Jottám. Szó szerint, amit itt látunk, az azt mondja, hogy hatalmassá lett Jottám, mert álhatatosan Istenének az útján, Istenének az Úrnak az útján járt. Ez szó szerint úgy hangzik, hogy az Úr előtt formálta az útjait. Milyen jó kifejezés, nem? Tehát oda ment Istenhez, és biztos, hogy voltak ötletei, hogy mit kéne csinálni. Gondolom nem volt egy ilyen ötlet szegény ember, ha ő lett a király. Hanem voltak ötletei, de mégis az Úr előtt formálta az útjait. Nem mondta meg Istennek, hogy ezt szeretném csinálni, kérlek áld meg. Ahogy én sokszor elrontom az imáimban, hogy van egy tervem, és kérem Istent, hogy na, amik hiányoznak, az pótol már ki, légy szíves. Hanem ő Isten előtt formálta az útjait. Kérte, hogy Uram, merre menjünk, mit csináljunk? És hajlandó volt elengedni a saját terveit. Elég rövid beszámolót látunk az életéről, de azt tudjuk, hogy jó király volt, és azt mondja itt a 7. versben, hogy Jottám egyéb dolgai, háborúi és életútja meg van írva az Izrael és Júda királyainak ról szóló könyvben. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben, amikor pihenni tért Jottám az őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Áház lett a király. Képzeljétek el, ő az egyetlen király az egész igében, Saultól lefelé az összeset említve, akiről az ige nem említ rosszat. Tehát mindenkiről mond. Dávidról is, aki Isten szíve szerint való ember volt, hát elég őszintén beszámolt Dávid bukásairól. Ez a fickó nem volt tökéletes. Tehát ez biztos, hogy nem ez az oka. De a neve azt jelenti, Jottám, hogy az Isten tökéletes. És valahogy mégis Isten engedte, hogy a róla szóló beszámoló igen rövid legyen, és ne említsen róla rosszat. Én inkább egy ilyen fajta beszámolóra szavazok a saját esetemben. Egyáltalán nem volt tökéletes, de olyan érdekes az, hogy amikor egy Isten emberének a mi életünkben vannak rejtett szokások, most nem ilyen mások elől szégyennivaló dolgokra gondolok, hanem olyan dolgokat, amit Istennel élünk meg, ami az ima életünket jelenti, vagy az igeolvasásunkat jelenti. Amikor bemegyünk a csendes szobánkba, bemegyünk a belső helységünkbe, és Istennel vagyunk, ez a fajta rejtett lelkiség, ez megmutatkozik az életünkben. Tehát nem lehet, hogy a kettő nem egy úton halad. Nem lehet, hogy egy embernek nincs belső lelki élete, de közben ragyog mások előtt így Isten dicsősége. Mert én ez nem lehetséges. Muszáj, hogy az kettő összhangba legyen. Ha én szeretném, hogy Isten így fölemeljen, és nagyját tegyen, úgymond, így, hogy az ő dicsőségem meglátszódjon rajtam, akkor nekem ezt a belső szobámban kell kezdeni, Isten előtt. Ezekben az emberek által rejtett szokásokban, hogy Istent keresem, hogy imádkozom, hogy akár böjtölök, hogy adakozom, és ezekről mind úgy mondta Isten, hogy ezeket tedd úgy, hogy más szeme nem látja, és Isten majd megjutalmaz érte. Ilyen ember lehetett ez a Jottám. Pihenni tért őseihez, és ő az első 4 nemzedék után, aki békében halhat meg. Az ő felmenőit, hát eltették lábalól. Ő az első, akit nem. És nézzétek, követi őt az ő fia. Egyébként ne felejtsétek el, hogy ez Dávid vérvonala. Ebből a vérvonalból jön el a messiás. Ez azért fontos, hogy lássátok, hogy ki jön most. Egy Áház nevű fickó. Olvasom nektek az első 4 verset. 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit őse Dávid, amit helyesnek lát az Úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt, Isten szobrokat is csináltatott a báloknak. Tömjénezett a Ben-Hinnom völgyben, és fiait elégette áldozatul. Azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiőzött az Úr Izrael fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden buja zöld fa alatt. A nagyapja, Uziá, egy nagyon jó király volt. Mondom, élete végéig szinte mindent jól tett, 52 éven keresztül. Utána apja, Jottám, az előbb olvastunk róla, egy remek fickó volt, Isten útján járt. És jön ez az Áház, aki egy rettenetes uralkodó. Aki megveti Istent, és nem Isten útján jár. És az ember vakarja a fejét, hogy hát ez meg hogy sikerült így? Hát nem azt a példát követte, amit látott. Izraelben 35 éve már káosz van. Most nem annyira látjuk Izrael történetét, mert mondom, azt inkább a királyok könyve mondja el. 35 éve már a bálokat követik, és egy káosz uralkodik Izraelben. És azt olvassuk erről a királyról, hogy nem az apja útján járt, hanem Izrael királyainak az útján járt. És így miért csinálta ez az ember ezt? Az ő országában 2 jó királyt láthatott, az apját és a nagyapját, akik rendben tartották az országot, és ő azt mondta, hogy nem, én Izrael útját fogom követni, a káoszt. Ebben semmi logika nincs. Észrevettétek, hogy mindig egy példát követünk? Hogy szinte mindig egy minta szerint élünk? Hogy olyan nincs, hogy ne... egy adott minta, vagy adott példa szerint élnénk. Ez a király elutasítja az apja példáját, elutasítja Dávid példáját, és talál magának egy másikat. Ő az Izrael királyának útján jár. Ennek van egy másik oldala is, hogy vajon mi milyen példát mutatunk, hogy vajon mi milyen példaként járunk mások előtt. És azt mondja erről a királyról az ige, hogy még a fiait is elégette áldozatul. A kánaáni népeket Isten sokáig engedte lakni ezen a földön. 450 éven keresztül türelmes volt Isten velük, várt arra, hogy megtérjenek. De ezek a népek, ezek a kánaáni népek egyre mélyebbre mentek a bálványimádásban. És az egyik legsúlyosabb bűnük az volt, hogy Molok Isten imádata közben elégették a saját fiaikat. Molok Isten szobra egy vasból öntött szobor volt, aminek ki voltak nyújtva így a karjai. És a Molok imádat része az volt, hogy ezt a szobrot tűzbe tették, fölizzították, hogy úgy, hogy már vörösen izzott, és ekkor egy élő kisgyermeket tettek a kezébe. Élve. És ez a gyermek halálra égett. És közben az őt imádó papok verték a dobokat, és hogy ezzel a hangos dobszóval elnyomják ennek a gyermeknek az üvöltését. Egy rettenetes szokás, amiért Isten úgy döntött, hogy elsöpri a kánaáni népeket. És pár évszázaddal később most ugyanazt látjuk Júda királyának az életében, hogy a saját fiait Molok Isten szobránál elégeti. Mennyire mélyre süllyedt itt Isten népe. És ne felejtsétek el, hogy ez Dávid király, vagy Dávid vérvonal, a messiási vérvonal. Azt mondja itt róla az ige, hogy áldozott és tömjénezett szinte bárhol, bárkinek, csak ne Istennek. A 4. vers mondja ezt. A Mikeás 7 jól leírja egyébként ennek az embernek az uralma alatt, hogy hogyan állt az ország. Felolvasom nektek a Mikeás 7-ből. Ha megtalálom. Mikeás 7. Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember, alattomban mindnyájan vértontanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket a rosszra, a vezető emberek követelőzik, a bíró fizetségre vár, a főragú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Aki a legjobb közöttük olyan, mint a tüskebokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. De eljön büntetésed napja, amelyet őrállóid láttak, amikor akkor lesz majd zűrzavar. Elég rosszul áll Júda. Ezért 5. vers visszatérve a történethez. Ezért Arám királyának a kezébe adta őt Istene az Úr, megverték, sok foglyot hurcoltak el tőle, és Damaszkuszba vitték őket. Izrael királyának is a kezébe került, és az igen nagy vereséget mért rá. Pekhah, Remaljáhu fia ugyanis levágott Júdában egy napon 120 000 embert, akik mind bátor harcosok voltak, ugyanis elhagyták őseik Istenét, az Urat. Zikri, egy efraimi vitéz pedig meggyilkolta Masszájé Huta királyfiát, Azrikámot, a palota felügyelőjét, és Elkánát, a király helyettesét. Az izraeliek fogságba vittek honfitársaik közül 200 000 asszonyt, fiút és lányt. Nagy zsákmányt is szereztek tőlük, és a zsákmányt elvitték Samáriába. Itt Júda szénája nagyon rosszul áll. A szívük elfordult Istentől, és ez előbb-utóbb megmutatkozott az ország állapotán. Isten átengedte őket az ellenségeiknek. Itt olvasunk Arám királyáról és Izrael királyáról, Pekáhról. Ez a két király szövetkezett arra, hogy két oldalról megtámadják Júdát. És Júda nagy részét el is foglalják. A királyok könyve arról is beszámol, hogy körbefogták Jeruzsálemet, hogy teljes Júdát elfoglalták, már csak a főváros állt. Megölték a király fiát. A király megölte a saját fiét, emlékeztek? Lehet, hogy már csak pár utóda maradt, és azok közül most egyet az ellenség öl meg, az ország vezetőjét, és azt mondja itt az igen, nézzétek meg, hogyan kezdte ezt a 5. versben. Azt mondja, hogy ezért Arám királyának a kezébe adta őt Istene, az Úr. Az ő Istene? Áháznak az Istene, az Úr. Hát pont az, hogy ő nem járt Isten útján. Miért mondja ezt az ige? Hát nem azért mondja ezt, mert ők egy olyan kapcsolatban éltek volna. Nem a kapcsolatuk alapján mondja ezt. Nem a kegyelem miatt mondja ezt, még csak nem is Dávid miatt mondja ezt. Hanem azért, mert továbbra is Isten kezébe volt. Isten azt csinált ezzel a királlyal, amit csak akart. És az ő döntései miatt, a király döntései miatt meghal 120 000 ember, és 200 000 júdai meg fogságba kerül. Hát ez az ország egy nagyon nagy tragédiát él át. Úgy tűnik, hogy itt Dávid dinasztiájának vége. És nézzétek meg, mi történik. De volt ott az Úrnak egy prófétája, név szerint Odéd. Ez kiment a Samáriához érkező sereg elé, és ezt mondta. Ahhoz a sereghez megy, akik az északi királyságból jönnek. Az izraeli király sereg elé kiáll ez a próféta. Nézzétek meg, mit mond. Őseitek Istene az Úr haragra gerjedt Júda ellen, és a kezetekbe adta őket. Ti pedig sokat levágtatok közülük egetverő indulatotokban. És most azt gondoljátok, hogy leigázhatjátok a júdaiakat és a jeruzsálemieket, hogy rabszolgáitokká és rabszolganőitekké legyenek, pedig ezáltal magatokat teszitek vétkessé Istenetek az Úr előtt. Ezért most hallgassatok rám, engedjétek vissza a honfitársaitok közül ejtett foglyokat, különben az Úr izzó haragja fordul ellenetek. Ekkor előállt néhány efraimi főember, Azarjáhu, Jehohánán fia, Berekjáhu, Mesillémót fia, Jehizkiáhu, Salum fia, Amászá, Hadlai fia, azokkal szemben, akik a hadjáratból jöttek, és ezt mondták nekik: ne hozzátok ide a foglyokat, mert amit ti akartok, az a mi vétkünk lesz az Úr előtt. És a mi bűneinket és a vétkeinket szaporítja, pedig úgyis sok a vétkünk, és az Úr izzó haragja fenyegeti Izraelt. Ott hagyták ezért a fegyveresek a foglyokat és a zsákmányt, a vezető emberek és az egész gyülekezet előtt. Ekkor név szerint kijelölt férfiak álltak elő, és gondjaikba vették a foglyokat. Mezíteleneket mind felöltöztették, a zsákmányból ruhát és sarut, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. Gyengéket szamarakon szállították, és elvitték őket honfitársaikhoz Jerikóba, a pálmák városába, aztán visszatértek Samáriába. Ez egy annyira megdöbbentő fejlemény, ami történik. Isten küld egy prófétát, de nem a júdai királyhoz, hanem az izraeli király csapataihoz. Odaáll eléjük, és azt mondja, hogy el ne vigyétek a honfitársaikat fogolyként, mert az Úristen előtt ez vétek lesz. És a próféta egy ilyen intő figyelmeztető üzenetet mond el. És hogyha nem tudnám, hogy mi történik utána, azt mondanám, hogy ennek nem lesz jó vége. Ez a próféta nagyon gyorsan meg fog halni. És a megdöbbentő dolog nem az, hogy nem ez történik, hanem azt mondják, hogy igazad van. És nem akarunk vétkezni Isten ellen, és visszaengedik a saját honfitársikat. Sőt, nem csak az, hogy visszaengedik, hanem így felöltöztetik őket, megetetik őket, elviszik őket Jerikóig. Így jót tesznek velük. Egészen megdöbbentő, hogy egy ilyen egyszerű, nagyon világos, nagyon lényegre törő üzenetre így reagáltak. Nem tudom, hogy vajon Áház tudott erről az egészről, hogy Isten küldte ezt a prófétát, vagy csak azt látta, hogy jönnek vissza az ő népéből az emberek. Nem tudom, hogy látta-e Isten kezét benne. De tudjátok, mi jutott eszembe erről? Az a sok menekült, aki ma az országunkban van. Nem tudom miért, de amikor olvastam, ezt így beugrott, hogy itt vannak ezek az emberek, akik teljesen úgymond, még mondhatnánk, hogy maguk tehetnek a sorsukról, hogy minek indultak el, minek kerültek ilyen helyzetbe, de mégse ez a helyes reakció szerintem, hanem az, hogy bizonyos szempontból segítünk rajtuk. Nem is feltétlenül azért, hogy itt fognak megállni. Ezek az emberek tovább akarnak menni. De amíg itt vannak, addig tehetünk velük így, hogy adunk nekik ételt, adunk nekik ruhát, és gondoskodunk róla, hogy amikor megérkeznek a keresztény Európába, ha lehet, az legyen az első benyomásuk, hogy Isten szereti őket. Ha csak egy pár napot töltenek Magyarországon, vagy csak pár hetet, akkor legalább kapjanak valamit Isten szeretetéből. Egy olyan helyről jönnek, ahol nem hallhatnak Isten szeretetéről. Vagy az ő Istenük nem szereti így őket, de a mi Istenünk igen. És micsoda lehetőség, hogy ezek az emberek, akik a Távol-Keleten élnek, zárt országokban, ahol az evangélium nagyon nehezen jut el, most itt vannak a mi hazánkban, és beszélhetünk velük. Micsoda lehetőség. Nagyon tetszik, ami itt történik. Abban az időben követeket küldött Áház király Asszíria királyához, hogy segítse meg őt. Még az edómiak is betörtek, megverték Júdát, és foglyokat ejtettek. A filiszteusok pedig a Sefélá alföld városaiba és Júda déli tartományában fosztogattak. Elfoglalták Bécsemest, Ajálont, Gedérótot, Szokot, falvait, Timnát és falvait, Gizmót is falvait, és oda telepedtek. Bizony megalázta Júdát az Úr, Áház júdai király miatt, mert támogatta az erkölcstelenséget Júdában, és nagyon hűtlen élet az Úrhoz. Ez egy nagyon szorult helyzet. Az előbb mondtuk, hogy elfoglalták Júda nagy részét, körbevették Jeruzsálemet, és közben itt azt olvassuk, hogy az edómiak betörtek, megverték Júdát. Jöttek a filiszteusok, és elfoglaltak városokat. És szinte minden oldalról szorongatják ezt a királyt. És azt olvassuk a 16. versben, amit az előbb mondtam, hogy abban az időben követeket küldött Áház király Asszíria királyához. Asszíria királyától fog Áház segítséget kérni. Azt fogja mondani neki, a kettő királyok 16.7-ben ezt olvassuk, hogy szolgád és fiad vagyok, vonulj fel és szabadíts meg engem Arám királyának a kezéből. Így gondolkodik ez a király magában, hogy kihez forduljak segítségért? Így rájött, hogy már nincs megoldása a helyzetre, és így gondolkodik, hogy mit tehetnék ebben a helyzetben. És így eszívült, hogy Asszíria királyát fogom megkérni. És mondja, hogy én a szolgád vagyok, és a fiad vagyok. Gyere és szabadíts meg engem. Miért nem Istennek mondta ugyanezt? Ugyanezt a mondatot elmondhatta volna Istennek, hogy én a szolgád és a fiad vagyok. Gyere és szabadíts meg engem. Vonulj fel és szabadíts meg ebből a bajból minket. De ő nem ezt tette. Tudnotok kell, hogy ennek a történetnek van egy előzménye, ami itt nem szerepel. Hogy Isten elküldte Ézsaiás prófétát hozzá. Mielőtt ezt a döntést meghozta volna Áház, Isten elküldte Ézsaiás prófétát a királyhoz, hogy beszéljen vele. Lapozzatok velem az Ézsaiás 7-be egy pillanatra. Na, Ézsaiás 7. Áháznak, Jottán fiának, Uzia unokájának, Júda királyának az idején történt, hogy háborút indított Recim, Arám király és Peha Ramaljá fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Na ez volt ez a háború, amit eddig említettünk. Az északi király és Arám együttvéve. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, ez az északi királyság, reszketni kezdett a szíve, és népének a szíve, ahogy az erdő fái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz. Menj ki Seárjásub fiaddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra. Isten elküldi hozzá Ézsaiás, és azt mondja, hogy vidd a fiadat is magaddal, beszélj ezzel a királlyal, és mondd meg neki, légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved egy két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Recimnek és Remaljá fiának a haragja miatt. Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Recim, az efraimi Remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz és tegyük királyává Tabál fiát. Isten elküldi Ézsaiást, és észreveszitek, hogy mennyire megdöbbentő Istennek a jó indulata? Hogy itt van ez a király, aki tesz Istenre. Tehát így minden érdekli, csak Istentől minél távolabb kerüljön. Nem foglalkozik vele semmit. A gonosz bálványok felé fordul, elégeti a saját fiát áldozatul. És itt van ez a nagyon szorult helyzet, és mit csinál Isten? Nem azt mondja, hogy na most megkapod, amit érdemelsz, hanem elküldi hozzá Ézsaiást, és azt mondja, hogy ne féljen a te szíved, király. E két füstölgő, üszkös fadarab miatt. Kikről beszél? Arám királyáról és az északi királyról. Akik éppen fenyegették az ő országát. Hát nem két füstölgő fadarabról volt, hanem két erős hatalomról. És Isten azt mondja, hogy ne félj miattuk. Az ő Isten előtt ők már, nekik már végük. És nézzétek, mit mond. Azt mondja, hogy ezért ezt mondja az Uram, az én Uram az Úr. Nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recim is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és a Samáriának Remáljá fia is a vezetője. Arról beszél itt Ézsaiás, hogy mind a két nagy hatalom el fog bukni. Arámnak vége, az északi királyságnak vége. De figyeld, mit mond a végén. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Nagyon érdekes, amit itt mond Isten. Azt mondja, hogy maradj veszteg, ne félj, és figyelj arra, amit Isten most mond neked. Ezzel kezdte a próféta. Hogy csendesedj el, figyelj most nagyon. Áház király. Nem ezt mondja nekünk is Isten az ő igében, hogy csendesedjetek el? Néha erre van szükségünk, ezzel kezdtük itt az alkalmat, hogy néha csak arra van szükségünk, hogy így elcsendesedjünk Isten ellen előtt, és azt mondja a Zsoltárok könyve, hogy csendesedj el, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Isten. Néha elég csak így megállni egy pillanatra, hogy így, ja, hogy Isten uralkodik. És már ez a pillanat, hogy így lecsendesítjük a lelkünket, így helyre teszi a szívünket. Mennyire szükségünk van erre? És ezt mondja az Ézsaiás és a királynak, hogy pillanatra állj meg, Áház, mielőtt látom, hogy reszket a szíved, reszket a belsőd, egy pillanatra állj meg, és figyelj arra, amit Isten mond. Sokszor azért nem hallom Isten üzenetét, mert ő egy csendes, szelíd hangon szól hozzám. Én meg annyira pörgök, hogy nem figyelek arra, hogy Isten mit szól hozzám. Nagyon fontos hallani tőle. És azt mondja neki, hogy ez a két király, akitől te rettegsz, két füstölgő, üszkös fadarab. A nagy retteget ellenség. Isten előtt már végük volt. Észrevetted, hogyha hallunk Istentől, akkor a dolgokat a megfelelő módon kezdjük majd látni. Sőt, vannak dolgok, amitől rettegünk, félünk, és amikor Isten szól, akkor jövünk rá, hogy miért is féltem ettől? Mi okom volt félni ettől? De ezt hallanunk kell Istentől. Tőle kell megnyernünk ezt, hogy azt mondjuk, hogy jaj, vége az életemnek, és Isten azt mondja, hogy nyugi, ez is csak egy próba, át foglak vinni rajta. Nem kell rettegned, nem kell félned, veled vagyok. És nézd meg, Isten szándéka ez, hogy meg fogja szabadítani ettől a két ellenségétől. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Isten véghez fogja ezt vinni. Vége lesz az északi királyságnak, fogságba kerülnek, Arám királyának, el fogja Asszíria foglalni őket. De Áház, neked egy döntésed van. Bízol bennem? Isten véghez fogja ezt vinni, akár hisz Ákán, akár nem. De egy döntés helyzet előtt van a király. Te bízol bennem? Mert ha nem bízol, nem maradtok meg. Isten vágya az volt, és ez engem megdöbbent, hogy ezt a királyt magához vonja. Én nem tudom, hogy szóba álltam volna egy ilyen emberrel, aki a saját fiait elégeti áldozatul. És én csak a felszínt látom. Isten látta ennek az embernek a szívét. Látta, hogy mennyire gusztustalan bűnök voltak ott. És látja az én szívemet is. És mégis Isten reakciója az, hogy az ilyen embereket, aki a bűnnel ennyire átvanítatva, mint amilyen én is voltam, ő magához akarja vonni. Áház, bízol bennem? Felém fordulsz? Ez olyan, mint egy figyelmeztetés így neki. Isten meg fog szabadítani, de Áház, itt rólad van szó, a te szívedről. Fordulj felém, bízol bennem? Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Szó szerint azt mondja itt, hogy nem marad alapja az életeteknek. Észrevetted, hogy a mi keresztény életünk alapja az, hogy bízunk Istenben. Ez a keresztény életünk alapja, hogy hiszünk az ő szavának. Emlékeztek Jézus példázatára? Azt mondta, hogy van egy ember, aki hallgatja az én beszédemet, de nem a szerint él. Nem fogadja el azt az ő életet alapjának. Amikor jön a vihar, neki dől a háznak a szél, az eső mossa, és az a ház nem marad meg. Mert aki nem bízik Isten szavában, nem bizalomban jár, annak nincs igazán alapja az életének. Az a ház összedől. De van egy másik ember, aki hallgatja Isten beszédeit, bizalommal elfogadja, nem csak meghallja, hanem megtartja azokat. Annak az embernek az életének van egy alapja. És amikor jön a szél, jön az eső, jön a próba, az a ház nem dől össze. Azt mondja itt neki, hogyha nem hiszel, akkor nem maradtok meg. Fordítsuk át. Hogyha hiszünk, akkor meg fogunk maradni. Az Istenbe vetett hitünk megtart minket. Mert Isten hűséges. Hogyan alapozódunk meg? Úgy, hogy hiszünk az Úrban. Hogy elhiszük, amit ő mond. És nézzétek meg ennek a királynak. Lehet, hogy ez a király úgy állott, hogy nem is tudom, bízhatok én ebbe az Istenbe. Nézzünk, mit mond neki Ézsaiás a 10. verstől, még az Ézsaiás 7-ben. Ezután így szólt az Úr Áházhoz. Kérj jelt Istentől az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. Még azt is mondta neki Ézsaiás, hogy ha nem hiszel, akkor kérj valami jelt, hogy tudjál bízni benne. De Áház így szólt. Nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás, halljátok meg Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztatok, míg isteneteket is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezik el. Isten egy jelet akar adni ennek a királynak. Azt mondja, kérjek-e egy jelet, nem is tudom, hát szabad kísérteni az Urat. Aki eddig egész életével ellene élt, most így van a lelkiismeret, mint a megszólalna, hogy szabad kísérteni, és Isten ad neki egy jelet, egy bámulatos jelet, hogy egy szűznő egy gyermeket fog szülni, és ezt tudjuk, hogy ez a mi Úrunk Jézus Krisztusról szól. Az ő neve az, hogy Immanuel, velünk az Isten. De én azt gondolom, hogy az ő idején, Áház király idején is Isten tett egy ilyen csodát, hogy a király jelként láthassa ezt. Adott neki egy jelet. Na király, Isten, bízol Istenben? Bízol abban, hogy amit Isten mond, azt megcselekszi. Lásd és tapasztald meg, Isten egy ilyen jelet ad. És a jel, Immanuel. Ez a jel, hogy velünk az Isten. Észrevetted, hogy mindig Jézus a a válasz így a problémáinkra. Nem úgy, mint a vasárnapi iskolában, hogyha valaki ilyen gyerek nem tudja a választ, akkor biztos, hogy Jézus mond, akkor mellé nem lőhet. Ki volt az, és az Jézus, igen! Nem így, de igazából tényleg, hogyha az életünkben probléma van, szükség van, akkor mindig az Úr a válasz. Mindig Jézus a válasz. Hogy ő velünk van. Hogy ő benne bízhatunk. És megalapozódunk. Emlékeztek Jézus én vagyok mondásaira? Hányféleképpen mondta el, hogy Jézus mindaz, amire szükségünk van. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az ajtó. Én vagyok a jó pásztor. És Jézus mondta, hogy mindaz vagyok, amire szükségetek van. Amire most szükségetek van. És Áház előtt ott van ez a csodálatos jel. Áház, dönts, bíz Istenben. Mintha két ajtót nyitna föl előtte. Nem dönt helyette Isten. Azt mondja, hogy Áház, én ezt véghez viszem. Bízol bennem? Elindulhatsz erre, hogy bízol, vagy elindulhatsz arra, ami eddig jártál. És a megdöbbentő dolog, hogy Áház elutasítja Istent. Ezért, hogyha visszalapozunk a krónikákba, nem vesztük észre, ugye meg kellett értenünk az Ézsaiás, ami történt. Ezután mondja az ige, hogy abban az időben követeket küldött Áház király Asszíriába. Isten ennyire bemutatkozott neki, azt mondta, hogy egy jelet adok neked, bíz bennem. És a király azt mondta, hogy hát nem. Én inkább Asszíriában bízom. Fogta a kincseit, fogta a palota és a templom kincseit, és elküldte az asszíroknak, hogy szabadítsák meg. Isten ennyire közel jött hozzá, és ő elutasította azt, hogy bízzon benne. Inkább fordult Asszíria királyához, egy gonosz, kegyetlen emberhez, akit le kellett, hogy fizessen, hogy segítsen neki, mint a dicsőség urához, aki ingyen fölajánlotta, hogy megszabadítja őt. Nem elképesztő az ember? Ához elutasította Istent. És azt választotta, hogy Asszíria királyában bízik. És gyakorlatilag átadta magát az ellenségnek. El fog jönni Asszíria királya, és legyőzi az arámokat. Meg fogja fékezni az északi királyságot, és azt mondhatja Ahász, hogy sikerült a tervem. De tudjátok, mi történt? Hogy Asszíria királya el fog jönni majd Júda ellen is. És el fogja vinni őket fogságba. Ahász cseverből vederbe esett. Egyik csapdából a másikba. Az ember, amikor azt választja, hogy nem bízik meg Istenben, lehet, hogy látszólag megoldást talál egy adott helyzetben, de gyakorlatilag nem oldódott meg a probléma. A probléma mindig azt jelenti, ez a lényeg, ezért enged Isten próbát, hogy bízzunk meg benne. Erről szólnak a próbáink, hogy tanuljuk, hogy a különböző élethelyzetekben bízunk az apukánkban, mert ő méltó rá. És minden áron arra akar vonni, hogy ő benne bízzunk. Ne a látható megoldásokban, ne a logikus megoldásokban. Lehet, hogy egy logikus megoldást fog hozni, de hogy ő benne. Mert ő mindaz, amire szükségünk van. Ez a király minden kincsét összeszedi, és elküldi Asszíriának. Teljesen elszegényedett. És végül mindent el fog veszíteni. Mi vesztett volna akkor, hogyha Istenbe bízik? Legfeljebb a büszkesége. De minden más megmarad. Mit vesztetünk akkor, amikor úgy döntünk, hogy Istenbe bízunk? Igazából semmit. Legfeljebb a büszkeségünket. Mert azt mondjuk, hogy Uram, én ezt a helyzetet nem tudom megoldani, szükségem van rád. Asszíria királyát fogja választani, és így folytatódik a történet, 20. vers. Rátört ezért Tiglat-Peliszer, Asszíria királya, és megostromolta ahelyett, hogy támogatta volna. Mert Áház kifosztotta ugyan az úrházát, és a király meg a vezető emberek palotáját, és Asszíria királyának adta, de ez sem segített rajta. Asszíria király először legyőzi Júda ellenségeit, majd jön és legyőzi Júdát. Nyomorúsága idején továbbra is hűtlen volt az Úrhoz Áház király. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta. Mivel Arám királyait megsegíti isteneik, ezért nekik áldozom, és engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását, és egész Izraelét is. Összeszedte Áház az Istenháza felszerelését, és összetörette az Istenháza felszerelését, az Úrháza ajtait pedig bezáratta. Azután oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben minden utcasarkon. Júda minden egyes városában áldozóhalmokat csináltatott, és más isteneknek töménezett. Így bosszantotta ősei istenét az Urat. Egyéb dolgai és egész életútja elejétől végig megvan írva Júda és Izrael királyairól szóló könyvben. És pihenét ért Áház az őseihez, és eltemették őt a fővárosban, Jeruzsálemben. De nem Izrael királyainak a temetőjébe vitték, fia Ezékiás lett utána a király. Ezt az egész válságot túlélte, és amikor elutasította Istent, azt gondolom, hogy a szíve még keményebb lett. És utána összetörette az áldozó helyeket a templomban is, elvitette onnan, és betette helyére utálatos bálványokat, és megtöltötte egész Jeruzsálemet bálványszobrokkal. Én nem tudom, hogy ennek az embernek hogyan lehetett ilyen szíve. De látom azt, hogy az emberi szív hajlamos erre. Hogy amikor egy adott helyzetben elutasítjuk az Istenbe vetett bizalmat, utána már sokkal nehezebb bízni. A szívünk valahogy megkeményedik. Van ebből visszaút, Isten meg tudja puhítani a szívünket, van helyreállás. De azt gondolom, hogy a mostani próbáinkban is ez a lecke. Nem tudom, milyen próbákon mentek át. Mi az, ami rettent, mi az, ami félelmet kelt bennetek. De Isten azt tanítja nekünk, az ő gyermekeinek, hogy bízunk benne. Remélem, nekünk nem kellenek ilyen óriási jelek. Nekünk már megadatott ez a jel Jézus Krisztusban, hogy tudjuk, hogy Isten szeret minket. Amikor úrvacsorát veszünk, akkor mindig erre emlékezünk, hogy ő már meghalt a mi bűneinkért. Ő feltámadt a harmadik napon, és örök életünk van. Ő megbocsájt, tehát szeret minket. Nekünk már nem kell jelet kérni, hogy Uram, adj valami jelet, hogy bízhassak bennem. Isten hűséges. És ez a lecke ma is, hogy Jézus Krisztus legyen az életünk középpontja. Hogy mi, a mi templomunkban az imádat helye rendben legyen. Nem úgy, mint ennek a fickónak, hogy elvitette ezeket a kellékeket. Nem tudom, hogyan élitek meg ezt a mostani időszakot, de úgy látom így középkorú fejjel, hogy ez a 21. század, ez ilyen nagyon bonyolult. A problémák, a politikai helyzetek, a gazdasági helyzetek, az emberek élete, az nagyon komplex és stresszes élni. Hívőként is. Itt szükségem van arra, hogy Jézust így az életem középpontjába tartsam, hogy így leegyszerűsítse az életemet. Hogy ő legyen az imádatom középpontja. Azt mondja a 2 Korintus 11, hogy félek azonban, ahogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Ez a világ minden áron meg akarja rengetni a mi tiszta, egyszerű hűségünket Jézus Krisztus iránt. Hogy ilyen bonyolult és komplex legyen az életünk, pedig Isten egy szerelem kapcsolatra váltott meg. És arra van szükségünk, hogy ő legyen az életünk középpontja. Azt mondja a Kolossi 1.18, hogy ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, Jézus Krisztus. A mi életünkben is, hogy ő legyen a fej, ő legyen a kezdet és a vég, az első mindenek felett. Tudjátok, megdöbbentő az, és egy gondolat még így a végére, hogy egy ilyen embernek születik majd egy fia, Ezékiás, aki az egyik legjobb király lesz Júdában. Nem értem, hogy ez hogy lehet, de ez a fickó egy lelki ébredést fog hozni majd Júdába, mert elkezd Isten útján járni. Elkezdi követni azt, amit Dávid élt, és csodálatos dolgok fognak történni Júdával, Isten népével. Emlékeznünk kell, hogy Jézus mit tett értünk. Ez a jel. Emlékeztek, amikor jelet követeltek Jézustól? Adj nekünk egy jelet, hogy tudjuk, hogy te vagy a Messiás. Szóval egy jelet fog adni nektek, a Jónás próféta jel. Ahogy 3 nap volt a föld gyomrában, és utána kikerült onnan. Ez lesz a jel számotokra. És mi tudjuk, hogy ez Jézus halála és feltámadása. Ez a jel. Ez a jel, ami adatott nekünk. Hogy mi, amikor mi még bűnösök voltunk, Isten annyira szeretett minket, hogy már akkor odaadta értünk a fiát áldozatul. Van okunk kétkedni Istenben. Van okunk félni attól, hogy majd nem lesz ott, amikor szükségünk lesz rá. Hogy ő valamiben kudarcot val. Hogy az életünk valamiből hiány szenved. Van okunk nem bízni Istenben, az apukánkban. Emlékezzünk rá, hogyha Jézust, az ő fiát odaadta értünk, az apukánk, akkor hogy ne adna vele együtt minden mást is, amire szükségünk van. Legyen újra ő a középpontunkban, az első az életünkben. És higgyétek el, sok problémát ez le fog egyszerűsíteni, amire ránézünk, és ezt nem tudom megoldani. És így Jézus közelsége azzal, hogy ő van az életünkben, ez így le fogja egyszerűsíteni az életünk problémáit. Szükségünk van erre szerintem, különösen a mostani időszakban, különösen így az utolsó időkben. És akkor a mi életünk is olyan példa lesz, aki másokat majd Isten útjaira fog vonni. Szeretnék imádkozni, és hogyha nektek is Isten valamit a szívetekre tett, akkor ti is nyugodtan imádkozzatok utánam. Mennyi atyán, köszönjük, hogy velünk vagy, Uram, köszönöm ezt a történetet erről a két királyról. Mi nem akarnánk Áház útján járni. Ez az ember, aki ennyire megátalkodottan ellenet fordult, és ennyire kemény volt a szíve arra, hogy bízom benned. Uram, mi szeretnénk úgy élni, ami neked tetsző. És azt mondod, hogy senki se élhet neked tetsző életet hit nélkül. Hit nélkül senki se lehet, kedves Istennek mondja a te igéd, Uram, és mi szeretnénk bízni benned, sőt növekedni ebben a bizalomban, Uram. Uram, azokban a próbákban, amiben most tartunk, taníts minket Isten félelemre, taníts minket bizalomra. Hogy higgyünk neked, hogy bízunk benned a te szavadban, a hűségedben, és akkor a szívünk nem fog rettenni, nem fog félni. Nem fogunk a világ megoldásai után futni, mint ez az Áház. Nem fogjuk a kincseinket más királyok elé vinni. Mi eléd szeretnénk azt tenni, Uram. Téd a szívünk, a dicsőítésünk, az életünk, Uram. Köszönjük a szeretetedet, Uram, amit megmutattál a kereszten. Köszönöm a testvéreimet. Uram, azért is imádkozom, hogy áld meg kérlek a hétvégénket, ahogy megyünk a táborba. Köszönöm, Uram, hogy együtt lehetünk. Köszönöm, hogy az igédben lehetünk. Köszönöm, hogy imádkozhatunk és dicsőíthetünk, Uram. Köszönöm, Uram, hogy meg fogsz minket áldani, hogy te is ott fogsz találkozni velünk, hogy te ott leszel ebben a táborban. Kérjük, hogy dicsőj meg közöttünk. Legyen a te neved nagyjá, Uram, a mi gyülekezetünkben. És formáld át az életünket, ahogy mondja az igéd, dicsőségről dicsőségre, hogy elváltozzunk, Uram. A te nevedben imádkoztam, Jézus. Amen.